Sziasztok! Ez az Epic Stories, Dolcsák Dániel vagyok, és mai témánk a visszajelzés. Tudományosan bizonyított tény, hogy a jó helyen, jó időben adott visszajelzés növeli a munkahelyi teljesítményt. Hatékonyabbá teszi a munkavégzést, és ez természetesen az otthon eltöltött időnkre is hatással van. Vezetőként érdemes átgondolni, milyen formában, milyen időközönként és milyen platformon adunk feedbacket, vagyis visszajelzést a kollégáinknak, beosztottaknak, vagy akár a környezetünkben dolgozó egyéb embereknek. De fontos figyelembe venni azt az emberi tényezőt is, hogy mindenkinek más az igénye, máshogyan fogadja a visszajelzést. Célszerű olyan kultúrát kialakítani, ahol az alkalmazottak biztonságban érezhetik magukat, ahol a visszajelzés nem megy át személyeskedésbe, hibáztatásba, és ahol a munkavállaló tudja, érezheti a pozitív és a negatív tapasztalatait is. Az, hogy hogyan teremtünk meg egy ilyen környezetet, már sokkal nehezebb kérdés. Erről lesz szó a mai adásban. Vendégem Homoly Emese, a téma egyik szakértője, aki 30 éve dolgozik trénerként és coachként, és Földházi Csaba, a Siva Force oktatásért, tanácsadásért felelős igazgatója. 9,6 millió univerzális szakértő országában élünk, ezt kijelenthetjük bátran. Értünk a gazdasághoz, focihoz, oktatáshoz, gyerekneveléshez és mindenhez is. Imádjuk úton útfélen szétszórni a kommentárjainkat, kritikáinkat, villámgyorsan képesek vagyunk kommunikálni mindenkivel, de sajnos meghalani másokat nem lett egyszerűbb. Sőt, a digitális világ tüneményei kifejezetten ellenállóvá tettek minket mindennel szemben, ami különbözik attól, ami a fejünkben létezik. A körülöttünk lévő környezet viszont folyamatosan változik. Így hihetetlen nagy alkalmazkodó képességre van szükség már ahhoz is, hogy a hétköznapi életünket éljük, és ahhoz is, hogy a munkahelyi szervezetben sikeresen működjünk. Ennek a kulcsa lehet az, hogy képesek vagyunk adni és elfogadni is visszajelzéseket másoktól. Erről beszélgetünk ma, annak apropóján, hogy a HVG és Siva Force által közösen kiadott könyvben köszönjük a visszajelzést, és akkor el is indítanám a beszélgetést azzal a felütéssel, hogy a visszajelzés az valójában a kereszteződésében áll a tanulás iránti vágyunknak és az elfogadás iránti igényünknek. Igaz ez, Emese?
Abszolút igaz. Sőt, hogyha visszatekintek a szakmai múltamra, akkor ez már 30 évvel ezelőtt is igaz volt. 30 évvel már foglalkoztunk ezzel egy visszajelzés, mert akkor is kollégákkal is beszéltünk arról, hogy a visszajelzés miért fontos. És akkor, hogyha még egy picit visszanézünk, akkor ez teljesen fontos abból a szempontból is, hogy az önbizalom fejlesztés, az önismeret az mennyire lényeges, és az önbizalom ugye pontosan a visszajelzésektől tud fejlődni, vagy éppen attól bicsaklik meg, hogy nem kapjuk meg a megfelelő visszajelzést, vagy éppen egy negatív visszajelzést kapunk.
Egy vállalati környezetben egyébként van összefüggés a kollégáknak így az önbizalma és a között, hogy a visszajelzések azok hogyan áramlanak a szervezetben?
Hát folyamatosan azt látjuk, hogy a szervezetek átalakulóban vannak. Tehát, hogy amit el is elmondtál, hogy nagyon nagy a változás, a turbulencia ebben az időszakban a szervezetek környékén. Úgy nagyon erősen változnak a vezetői minták, a vezetői szerepkörök, és például a visszajelzésnek a kultúrája is elkezd beépülni a szervezetnek a hétköznapjaiba. Ugye az Emese mondta, hogy az elmúlt 30 évben ez már téma volt, vagy már terítéken van régóta ez az ügy, de ugye egészen másképpen nézett ki egy command and control alapú szervezet, ahol a hibáknak a felbukkanási esélye az ugyanakkora volt, mint most, de a láthatósága sokkal kevesebb, ezért nyilván a visszajelzésekre is sokszor kevesebb fókusz jutott, viszont azokban a szervezeti mintázatokban, ahol most az alkalmazkodás révén megjelennek az agilis módszertanok, ott viszont hát a hétköznapok részévé kell, hogy váljon a visszajelzés kultúrája, és nyilván ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy azok a kollégák, dolgozók, akik a hétköznapi értékteremtést végzik a kezükkel, vagy az agyukkal, azok mennyiben tudnak épülni ezekből a visszajelzésekből. És ez biztos, hogy az önbizalmat nagy mértékben befolyásolja, javítja, pallérozza, vagy ennek a hiánya nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a szervezet visszapillantó tükör hiányában elkezd rossz irányba tekeredni, és igazából se előre, se hátra nem nézvén valamilyen általa jónak vélt irányba halad, és nem kapja meg azt a támogatást belülről, ami ennek az iránynak a megfelelő kiválasztásához kell.
Talán már sokszor szóba kerül, de fontos kiemelni, hogy a hibázás és a hibáztatás kultúrája az nagyon messze áll egymástól, sőt ennél messzebb nem is állhatna semmi, pedig mind a kettőnek ugye a hiba van a középpontjában, és hogy egészen más erőforrásokat vagy erőfeszítéseket teszünk meg akkor, hogyha a hibáztatás kultúrájában megpróbáljuk a felelősségre vonást elkerülni, hogy amikor azon igyekszünk, hogy ne derüljön ki, vagy tompítani, vagy esetleg másra áthárítani, és egész más, amikor a hibázás kultúrája, amikor még tanulni akarunk belőle, és abban a pillanatban én is kimerem tenni az asztalra, hogy ezt elrontottuk, és nem felelősöket keres a vezető, hanem megoldásokat, vagy tovább lépési lehetőségeket, hogy egész más az attitűdje akár egy kollégának, akár a, mondjuk otthon a családban egy gyereknek, tehát mondjuk szeretném, hogy elmondja, hogy valami rosszaságot csinált, akkor ez a két működés, ez nagyon messze van egymástól. De egyébként a hibázás kultúrájában a szégyennek a szerepe az micsoda vajon?
Ez nagyon érdekes, azt nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy kutatások bizonyítják, hogy a szégyen az gyerekkorban, 2 éves kor körül alakul ki, és hogy 7 éves korig meghallod a bizonyos szégyen mondatot. Mi az a szégyen mondat? Amikor először pattan ki az a buborék, hogy nem vagy tökéletes. És ez lehet, hogy a családban hangzik el, lehet, hogy az utcán bakkantja utánad valaki, lehet, hogy az ovis csoportban vagy kisiskolásként hallod meg, de hogy ez a szégyen mondat, ez nagyon beég. És hogy nagyon érdekes, hogy amikor én a coach munkámat végzem, akkor ennek a szégyen mondatnak a megtalálása az egy nagyon, nagyon fontos mozzanat. És valóban, hát Brené Brownról talán hallottatok, és ő is a szégyennel foglalkozik, a sebezhetőséggel, illetve a szégyennel, ez egy ilyen nagyon top volt a menedzsment irodalomban, meg egyáltalán ezzel foglalkozunk még, hogy a szégyen az miért is ennyire durva, és hogy ez egy gyerekkorban keresendő ennek a miértje.
És akkor ez felnőtt korig is elkísér minket, és nem tudunk tőle szabadulni? Vagy tudunk tőle szabadulni?
Hát szerintem mindenképpen tudunk tőle szabadulni, az mindenképpen egy ilyen feloldó, hogyha lehet hibázni. És képzeljétek el, milyen érdekes, hogy amikor mi egy top menedzsernek vagy beszélgettünk egy ilyen tanácsadás szervezetfejlesztés kapcsán, és akkor ránk nézett, hogy na de hát visszajelzés, hát nem babázunk. És akkor néztük döbbenten, hogy tényleg ez a mai világban még elhangzik egy top menedzser szájából, és a válasz igen.
Hát lehet, hogy akkor nem is volt annyira top, de azt gondolom, hogy egyébként people businessben vagyunk, tehát hogy valójában ugye Csabával is beszélgettünk már itt ugye a Epic Stories-ban a servant leadershipről és több más dologról, tehát valójában egyébként az elsődleges feladatnak tűnik az, hogy az embereket megfelelő állapotban tartsuk ahhoz, hogy jó teljesítményt tudnak leadni. Hogy a servant leadership és a people management ez hogyan működik most a visszajelzések tekintetében szerinted?
Az első dolog, ami erről eszembe jut, az, hogy a visszajelzés azért az két irányú, tehát adni is tudni kell, meg fogadni is tudni kell. Tehát hogyha egy people management oldalt nézek, vagy egy servant leadert, akkor nek mind a kettő területen nagyon kiválóan kell tudni a tevékenykedni, tehát tudni kell, hogy mikor, milyen formában tudja azt a visszajelzést megfogalmazni, egyáltalán befogad-e a másik oldal visszajelzést abban a momentumban, ahol ő éppen ezt el szeretné mondani, van-e rá terep. Ha igen, akkor ezt hogyan csomagolja, ugye, és akkor itt jönnek ezek a nagyon hibás mintázatok, a szendvics visszajelzés, hogy adok egy kis jót, és aztán utána majd bemondom, amiért tulajdonképpen az egész beszélgetés van, és akkor végén még azért oda teszek alá egy kis uborkát, vagy valamit, hogy meglegyen a másik, hogy egy pozitív momentummal zárjuk, hogy ezek az elég hibás mintázatok, tehát meg kell tanulni ezt nagyon jól csinálni, és ezt a csomagolást jól is kell érteni, hogy nem ez a gondolat mögötte, hogy hogyan tudom jól becsomagolni a negatív dolgokat. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, tehát egyáltalán, hogy kinyithassam a számat, és arra jussak, hogy én egy hiteles visszajelzést adjak, az először meg kell tanulnom fogadni ezt, és képesnek kell lennem ezt a másik irányból is befogadni. Ehhez meg az kell egyébként, amit Emese mondott az első mondatában, hogy önismeret. Tehát, hogy anélkül ez mit sem ér. Tehát, ha nincs meg az önismereti bázis, akkor minden kimondott szó az hambába volt. Úgyhogy azt gondolom, hogy a servant leadership ilyen értelmezésében nézve, ahol a visszajelzésekkel keresünk az összefüggést, azt ezt a két aspektust emelném ki, hogy hogyan tudok jól visszajelzést adni, mind a jóra, mind a változtatandóra, és hogyan rendelkezem annyi önismerettel, hogy képes legyek befogadni ezeket a visszajelzéseket.
Vannak olyan programok, ahol visszajelzést, kultúrát gyakorolunk, mert ugye vannak azért gyakorlatok is, és akkor például ez szokott elhangzani, hogy ki az, akinek nincs szüksége visszajelzésre. És akkor ez az nagyon érdekes, hogy többen is mondják, hogy mondjuk a nagyon nyitott, nagyon domináns, nagyon feladatközpontú embereknek nincs szükségük a visszajelzésre. Mondják ezt többen. És hát elég sokan ülnek a kanapémon azért, mert ez a felfogás, hogy egy vezető típusnak, egy dominánsnak nem kell, mert ha belegondoltok, végülis mindenkinek szüksége van a visszajelzésre. Mindenféle tekintetben. És az, hogy ezt hogyan adjuk, na az az érdekes, mert hogyha belegondoltok, akkor egy nyitott személyiség, az sokkal inkább azt várja, hogy hello, fények, zene, mindenféle, tehát hogy azt többen lássák, többen hallják, hogy ő visszajelzést kap. Mondjuk a pozitív visszajelzés. Egy zárkózottabb típus, na most, hogyha fölküldöd a színpadra, meg fényeket, meg hangerőt nyomsz rá, akkor ő pontosan az ellenkezőjét fogod elérni vele. És akkor itt te azt mondtad, hogy servant, én meg azt mondom, hogy nice leadership, mert hogy pontosan az, hogy erre figyelek. Ezekre figyelek, hogy ülök le egy visszajelzést adni. És akkor Brené Brownnak a neve már elhangzott, és hogy nagyon érdekes ez, hogy szembe ülök le a másikkal, vagy pedig ez az úgynevezett derékszög. Mert hogy ott sokkal jobban tudnak áramlani az energiák. És van, aki meg kifejezetten azt szereti, hogyha neki írásban adják a visszajelzést. Mert akkor mondjuk egy zárkózottabb típus, aki feladatorientáltabb, és nagyon fontos, hogy támasszuk alá bizonyítékkal. Mert neki akkor lesz hiteles a visszajelzésünk.
Ehhez tudok is kapcsolódni, nemrégiben volt egy éves csapatépítőnk, ahol évértékelő esemény is volt, és voltak 5-10 és 15 éves évfordulókat dolgozó kollégáknak, ami egyébként óriási dolog, így főleg a digitális világban, a mai világban, hogy vannak egyébként emberek, akik 5-10-15 éve ott dolgoznak, és hogy megleptük őket egy szuper vagány kapusznis pulcsival, amin ezek a megfelelő számok is fent voltak, és nagyon fura volt nézni, hogy ez a megbecsültségnek, ez egy szerintem egy nagyon fontos momentuma volt, de a srácok, amikor kimentek, ők alapjában ő introvertáltabb figurák, hogy azt kértük őket, hogy vegyék fel a pulóvert, és hagyj fényképezzük le őket is, hogy látszott, hogy nagyon-nagyon kellemetlenül érzik magukat, ami egyébként a mi hibánk, hogy ezt nem vettük számításba, mert valószínűleg akár kommunikációsként mi azt gondoljuk, hogy hát természetesen szeretnék felmenni a színpadra és egy fotóra állni azzal a szuper vagány pulcsival, amit csak azok kaphatnak, meg még a CEO sem kaphatja meg, hanem csak akkor, hogyha már 5 éve itt van. És hogy amit mondtál, az abszolút ül, és nagyon fura, amikor mindenki ugye saját magából indul ki, és próbálkozik azzal, hogy adjon visszajelzést, ugye ebből azért komoly félreértések is adódhatnak, hogy a legjobb szándékkal adott visszajelzés is néha félrecsúszhat.
Amikor visszajelzésről beszélünk, akkor az a negatívumokra is irányulhat, ugye ez a kritika. És akkor a kritikának is van ugye kétféle változata, az egyik az építő, a másik a romboló, a destruktív kritika. De amikor megkérdezzük azt, hogy na és akkor mi az egyik és mi a másik, akkor csend van. Mert hogy az építő kritika az, amikor megmondod, hogy figyelj, ott az Excelben mi az, amit elszúrtál. Tehát konkrétan a hibára, a cselekvésre irányul. A másik, a romboló kritika, azt onnan lehet megismerni, hogy az címkéz. Tehát azt mondja, hogy te milyen vagy. Elrontottál valamit, ugyanazt az Excelben, ugyanazt a, mit tudom én, melyik sort, de hogy a másik mire jelez vissza? Azt mondja a romboló kritika, hogy már megint nem figyeltél oda, már megint nem lehet rád számítani. Tehát amikor azt halljuk ki a dologból, hogy címkéz, na az a romboló kritika. És azt csomagolhatod bármibe, amire volt ez, hogy most akkor tedd szendvicsbe, meg minden. Az az érdekes, hogy a fülünk már nem is hallja meg, hanem ez a, na majd mindjárt visszajössz a, tolod majd az igazi történetet. Úgyhogy ez egy érdekes dolog, hogy itt a visszajelzéseknél miről beszélünk. Tehát a kritika, vagy a pozitív visszajelzés.
Megpendítetted az előbb, hogy vezetőről, vagy nem vezető, még a csapattagról, munkatársról van szó. Tehát mondjuk ilyenben például az a címkéző kritikának az adása, elfogadása?
Semmilyen formában nincs itt, szerintem különbség ugyanolyan minőségben, és tehát bármelyik szerepben lehetünk bármikor. Adhatunk is visszajelzést, kritikát, építőt, fogadhatunk is, fogadnunk is kell tudnunk visszajelzést, építőt, és nyilván, hogyha megfelelő asszertivitásra rendelkezünk, akkor rombolóra jó válaszokkal tudunk szolgálni, és tudjuk jelezni, hogy mi az a pont, amit már nem tudunk befogadni, és hogyan tudunk előrelépni, tehát hogy ezeket is meg kell tanulni, ezek sem velünk született tehetségek, hanem ezek tanulhatók, és tanulni is kell, azt gondolom, ezeket. Ez egy ilyen élethosszígtartó tanulás, tehát hogy ezt bennem nincs az a remény, hogy bárhol is tartok ebben, hanem hogy valahol járunk, vagy valahol járok én magam is. Úgyhogy azt gondolom, mind a két oldal megvan, és talán még egy érdekes gondot jutott eszembe, amikor Emese mondta, hogy ugye visszajelzést adunk ugye arra, ami történt, beszélgettünk itt az időről, hogy a visszajelzés az ugye visszahat, mert magában a szóban az van benne, hogy vissza tekintek, egy tükröt tartok, ez egy múltbeli eseménynek a megállapítása, de a hatása, amit ugye kifejtek, amire ugye MSE utat, az építőjeleg, az meg a jövőbe mutat, tehát valójában a visszajelzésem az egy előrejelzés arra nézve, hogy mit kéne a jövőben másképpen csinálni, azt a cellát ne szúrjam el, építse be egy ellenőrző mechanizmust, csináljak egy automatizmust, ugye ez bármire igaz, tehát amit minden nap csinálunk, szoftverfejlesztés, tanácsadás, tréning, bármire igaz az, hogy a múltból táplálkozunk, arra adunk visszajelzést, azzal a reménnyel, azzal a legjobb reménnyel, hogy a jövőre nézve ez egy pozitív hatást fog gyakorolni. Úgyhogy igazából így lassan majd a szót is meg kell néznünk, hogy divergáljuk és előrejelzésre fogjuk változtatni, de most még egyelőre ez a bevált kerete ennek a szónak.
Most tartunk egy kis szünetet, azután visszajövünk, mert van még mit megbeszélni a visszajelzés jelentőségéről.